Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit ma este is. Lássuk csak, hogy gyűlik-e a nép, mert ha gyűlik, akkor elkezdjük. Sziasztok! Azért beszélek így magamhoz ilyenkor még, hogy aki később nézik ezt a beszélgetést, azok sem maradjanak teljesen csöndben. Sziasztok! Szépen érkezik mindenki. Szervusz Zsolti! Kati, szervusz, örülök, hogy látlak, vagy legalábbis Csilla. Jól van, elkezdünk gyülekezni. Tíme, a kemény mag gyűlik. Még neked is jó estét, drága Zsolti, remélem, jó van a családod is, nejed, és így tovább bírjátok a karantén. Jó estét, Molnár úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Kérdezték többen, kedves Otto, jaj, de jó, hogy látlak, és Tamás természetesen. Sokan kérdezték, hogy miért nem említek meg mindenkit. Ó, itt van Ács Laci barátunk is. Úgyhogy most már tényleg alakul a tömeg. Több okból nem említek meg mindenkit. Az egyik ok az az, hogy nem tudok megemlíteni mindenkit. Másik ok, hogy nem látok, nem jön föl mindenkinek a neve. Szóval nem mindenkinek dobja föl a nevét valamiért. Nem tudom miért. Legtöbbeteket nem ismerek személyesen. Fogalmam sincs, hogy miért. Úgyhogy, de itt van a nejem is, úgyhogy... Most akkor hivatalosan is megkezdjük az estét, megnyitjuk a partit. Ez azt jelenti, hogy Simon Eliezer fiunk most már valószínűleg alszik. Balogh Dani, drága barátom, ennek a előadás sorozatnak a kezdeményezője egyébként. Kedves Balogh Dani barátom. És tanulótársam. Oké. Először is akkor előjáróban annyit, hogy szeretném ezt a, nem tudom, hogy tudjátok-e, de ma ugye több holokauszt emléknap is van a világon. Nemrég volt a magyarországi holokauszt áldozatainak emléknapja, most pedig Izrael államának hivatalos holokauszt emléknapja van ma, pontosabban a holokauszban elhunyt, illetve az izraeli hadsereg kötelékében elhunyt mártirok emléknapja. Nem, ez elnézést, az most lesz, az most virad ránk, úgyhogy én szeretném ezt a tanulást annak a 6 millió zsidó léleknek, és annak a számos sok tízmillió nem zsidó léleknek ajánlani, akik értelmetlenül veszítették életüket ebben a szörnyű pusztításban. Nem is olyan nagyon régen, hogy a személyes érintettségünk is van a holokauszban, számos rokonunk, családtagunk szenvedett el üldöztetést, vagy pusztították el, úgyhogy szeretném, hogyha ez a mai tanulás az ő lelkük üdvéért szólna, az ő lelkük kerüljön egy magasabb helyre az égben, és remélem, hogy az ő égi áldásuk fogja vezetni minden cselekedetünket a jövőben. Oké. Érkezett egy pár kérdés. És kedves Zsolt, szervusz, szia! És itt van Lili is. Szinte úgy érzem, hogy azokat is ismerem, akiket egyébként nem ismerek személyesen. Valahogy így minden nap találkozni veletek, tök jó. Kulcsár Tibor is, tök jó, szuper, tök jó, hogy itt vagytok. Oké, ma írtam egy blogbejegyzést, ami az Omer számlálásról szólt, és abban említettem a hét isteni attribútumot, a hét isteni szférát. Ahhoz, hogy nem akarok nagyon mélyen belemenni, de többen kérdezték, hogy Isten melyik tulajdonságát használja ekkor, meg melyik tulajdonságát használja akkor, illetve hogy miként kell értelmezni ezeket a tulajdonságokat. Ezek nem jellemvonások, ezek olyan minőségek, amelyek alapján a teremtő viszonyul a világhoz. Ugye, tehát ennek több szintje van, a kabala 7 szintet határoz meg, és ez alatt a 7 szint alatt található az intellektus 3 szintje. Az intellektus 3 szintje pedig az emberek tulajdonsága, ez a chokhmá, biná és a daát, a tudás, vagy az értelem, a tudás és a bölcsesség. Ez az intellektus 3 szintje. Az isteni attribútumok pedig ezeken felül állnak. Ugye is kezdődik úgy, hogy cheszed, ami a jótékonykodás, és így tovább, ahogy a blogomban említettem. Ez nem azt jelenti, hogy Isten korlátozzák ezek a tulajdonságok. Ezek azok a viszonyok, ahogy Isten a világhoz viszonyul. Egy példán keresztül érzékeltetem, ez azért is érdekes, mert szükség lesz rá abban a konkrét szövegben, amit fogunk tanulni. Ugye Isten a világ teremtésénél két Alapvetően, és Isten, amikor a világot teremtette, akkor két attribútumot használt, két attribútummal közelítette meg. Ha úgy tetszik, két irányból közelítette meg a világ teremtését. Az egyik irány, ahogy megközelítette a világot, az a szeretet, az előbb említett egyik attribútum, a chesed, a jótékonykodás, a szeretet attribútuma. A másik attribútum pedig az igazságosság, a jog és a következetesség attribútum. Ezt tudják, hogy gvura, azt jelenti erő. Az erő, az igazságosság, a jog attribútuma. És azt meséli a kabbalisztikus irodalom, illetve a midrás, hogy Isten, amikor a világot teremtette, akkor először az igazságosság és az egyenesség, a mértékletesség attribútumával teremtette a világot. Azonban látta azt, hogy a világ csak ilyen szigorú elvek szerint nem tud működni. Most képzeljük el, hogy egy olyan világban élnénk, ahol ha elkövetünk, nehogy Isten, valami bűnt, akkor azonnal megkapjuk érte a büntetésünket. Akkor valószínűleg nagyon hamar kihalna az emberiség. Minden bizonnyal nagyon hamar kihalna az emberiség. Úgyhogy Isten bevezette a világ teremtésekor a jótékonykodás, a szeretet, az erény, a jótékonykodás, a szeretet attribútumát. Chesednek hívják héberül. Chesed azt jelenti irgalom, vagy kegyelem, valami hasonló, vagy jótékonykodás, és ez kiváltotta, ez egyensúlyban tartja a teremtést, ugye? Tehát a bűneinkért nem kapjuk meg azonnal feltétlenül a büntetésünket, néha igen, de nem feltétlenül, hanem lehetőségünk kapunk a bűnbánatra, vagy arra, hogy jóvá tegyük, amit elrontottunk. Ugye, hogyha nem, ha nem volna, ha a világ működésében nem volna ez a szeretet, ez a jótékony attribútum, akkor nagyon hamar elfogyna a világ. Ha viszont csak jótékony attribútum lenne, és hiányozna a szigor, a jog és a mértékletesség attribútuma, akkor pedig minden következmények nélkül lenne. Tehát a világ működéséhez szükség van ennek a két erőnek, ennek a pozitív és ha úgy tetszik negatív erőnek, de egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, csak minőségében más. De szükség van ennek a két erőnek az egyensúlyára. Ha valamelyik túlcsordul, ha valamelyik túlmegy a másikon, akkor a világ nincsen egyensúlyban. Azért érdekes ez, mert most fogunk beszélni egy kicsit sikamlós vagy kellemetlen témáról, de csak akkor kellemetlen, ha nem hallgatjátok, amit mondok, ha nem nézzük meg mélyebben, hogy miről van szó. Oké? És akkor most itt, hogy szokták ilyenkor mondani, most akkor ezt itt jegyezzük meg, hogy itt tartottunk, még akkor menjünk végig a másik két kérdésen, ami jött. Közben tovább is szeretettel üdvözlök mindenkit. Jött még két kérdés, hogy Jobb könyvében szó van a forgószélről, az Istennek a forgószélben is rend van, míg nekünk embereknek csak káoszt látunk. Ez is egy, szinte alám kérdeztek, mert abban a misnában, hogy akkor engedjétek meg, hogy erre a kérdésre ne válaszoljak, hogy mi a káosz és mi a rend. Engedjétek meg, hogy mindjárt, amikor a konkrét szöveget nézzük, akkor pont erről fogunk beszélni. Illetve valaki kérdezte, nem emlékszem, hogy kicsoda, talán Ádám, de nem vagyok benne biztos, az asszony, hogy nem kötelezi a sokasodás és szaporodás parancsa, ha nem megy férjhez, az bűnnek számít? Nem, az asszony valóban nem követi, vagy nem kötelezi a sokasodás és szaporodás parancsa, ami kicsit nehezen megérthető, mert ugye nő nélkül a férfi sem tud szaporodni. Azt kell érteni, azt kell látni, hogy a férfiak szaporodása, ugye a férfiak biológiailag úgy vannak kialakítva, hogy a férfiak szaporodása az korlátlan. Hogy egy férfi korlátlan mennyiségű utódot, vagy számú utódot tud létrehozni. Legalábbis elméletben. Egy nő azonban, és tök jó, hogy erről beszélünk, mert pont szó lesz a hím, hogy a férfi és a női attribútumokról, egy nő korlátolt számú utódot képes kihordani. Ugye egy férfi bármennyi utódot képes nemzeni, egy nő korlátolt mennyiségű utódot tud létrehozni. Ez egyik azon attribúcióknak, vagy attribútumoknak, amikről most mindjárt szó esik, és akkor meg fogjuk érteni, hogy mit jelent az, hogy egy férfinak kötelező a szaporodás és a sokasodás parancsa, tehát az utódnemzés, egy nőnek pedig nem kötelező, annak dacára még egyszer, hogy a férfi a nő nélkül nem tud utódot létrehozni. Oké, akkor most nézzük a misnának a szövegét. Ugye tegnap beszéltünk arról, hogy eljutottunk egy olyan részhez, ahol két rabbi kollega beszélt, az egyiket úgy hívták, hogy Yossi ben Yohanan, az egyiket úgy hívták, hogy Yossi ben Yoezer, a másikat úgy hívták, hogy Yossi ben Yohanan, ugye ezt tegnap említettem, hogy az egyik a rabbinikus bíróság feje volt, a másik pedig az akadémia, a Yeshiva, a rabbinikus akadémia feje volt, és ők tandemben így működtek. Ebben az időben, itt egy pár generáción keresztül úgy működött a vezetői rendszer, hogy két vezető volt párhuzamosan, elég demokratikusnak tűnik egyébként. Okay. És azt mondta Yossi Ben Yoezer, hogy ők mind a ketten kinyilatkoztattak valamit, és az egyik, a Yossi Ben Yoezer azt nyilatkoztatta, hogy legyen az ember háza gyülekező helye a bölcseknek, mert itt fürödjék meg az ember a bölcsek lábának porában, és így a szomjúsággal a szavaikat. És akkor erről beszéltünk, hogy mit jelent az, hogy az egyik egyfajta külső, a másik egyfajta belső tisztelet. És akkor itt is megemlíteném azt, ugyebár, hogy a zsidóság rendkívüli tiszteletet, vagy rendkívüli figyelmet fordít az idősebbek számára, ugye nem csak, hogy a tíz parancsolatban, ugye a tíz parancsolatban azt látjuk, volt ugye két kőtábla, és az ötödik parancsolat, most Ácsacinak hívnám fel a figyelmét, hogy ugye erről beszéltünk korábban, hogy többfajta számítás van, de a klasszikus, ugye a héber szöveget nézzük, mert az Ószövetségnek mégiscsak héber az eredeti nyelve, a héber értelmezés szerint, a zsidó klasszikus értelmezés szerint a tíz parancsolatból az ötödik, ugye a felosztás szerinti ötödik, az a szülők tisztelete, kavedet a vihaveti meha, le mantér bunya meha, hogy tisztelje az ember az apját és az anyját, hogy hosszú életű legyen a földön, és ugye a korábbi parancsolatok, az első kőtáblán azok a parancsolatok találhatók, amelyek Isten és ember közötti parancsolatok, a második kőtáblán találhatók az ember és ember közötti parancsolatok. Az első kőtáblán található az a parancsolat, én vagyok az örökkévaló Istenetek, aki kivezettelek Egyiptom országából, ne legyenek előttem más isteneid, nem szabad feleslegesen esküdni, meg kell tartani a szombatot, ezek mind olyan parancsolatok, amelyek Isten és ember között vannak. A másik kőtáblán találhatók, nem szabad lopni, nem szabad gyilkolni, nem szabad irigykedni másokra, vagy mások vagyonát, vagy tulajdonát megirigyelni, és így tovább. Ezek az ember és ember közötti parancsolatok. Ugye itt a rabbi kiemelik azt, hogy úgy került a szülő tisztelete az első kőtáblára, az Isten és ember közötti parancsolatok kőtáblájára, hogy ugyanolyan fontosságot kap a szülő és a gyerek, vagy a szülő tisztelete ugyanolyan fontosságot kap, mint az Isten tisztelete. Ugye mit jelenthet ez? Mert ez nagyon szépen és magasztosan hangzik, de ennek van egy mélyebb értelme. Ugye azt korábban említettem, mi abban hiszünk, hogy a minket megelőző generációk, közelebb álltak az isteni kinyilatkoztatáshoz a Szinájhegyen, ezért az ő élményük, ha úgy tetszik, az frissebb, mint a miénk. 3332 éve volt mindez, ez cirka, nem tudom, 100 generáció, ugye? Körülbelül mondjuk 30 évvel számoljuk, akkor mondjuk 110 generáció, és ez a 110 generáció, tehát én vagyok a 110. generáció, az én édesapám pedig a 109. generáció, tehát az ő kinyilatkoztatás élménye az közelebb áll a tényleges történés, vagy a tényleges eseményhez, mint az enyém. Ezért tiszteletre méltó. Így megérthetjük azt, hogy a szülő tisztelete az hasonlatos az Isten tisztelethez, az Isten tiszteletéhez, a teremtő tiszteletéhez, hiszen amikor a szülőnk vagy egy korábbi generáció iránt mutatunk tiszteletet, az egyben tiszteletet mutat az isteni kinyilatkoztatás iránt is, vagy az iránt, a tény iránt, hogy hiszünk és elfogadjuk az isteni kinyilatkoztatás tényét. Oké? Okay? Jó, akkor erről beszéltünk az idősek tiszteletel, aztán persze a tudás tiszteletéről is majd érdemes lesz szótani, de majd lesz még más alkalom a Misnában, amikor fogunk tudni arról beszélni, hogy miért is olyan fontos a bölcsek tisztelete, nem csak az idősebbeké, hanem a bölcseké. Oké, okay, nézzük a másik rabbi, mit mondott Yossi ben Yohanan is Jerusalem, mert Yossi ben Yohanan Jeruzsálemből való volt, ő azt mondta, Ibétek a patuach lir vachá, legyen az ember háza tárva nyitva, ugye itt beszéltünk, ez hasonló gondolat, amit Ábrahám ősatyánknál tapasztaltunk, ugye akinek a sátrán négy égtáj felé volt ajtaja, ugye mindenki betérhetett, és mindenki lakomázhatott, ugye Ábrahám így terjesztett a monoteizmus gondolatát, az akkori pogány és bálványimádó világban. A másik gondolat, amit mond, vagy anim bnei beitecha, legyenek a házad lakói a szegények, ugye, és akkor beszéltünk tegnap hosszasan a szegénységről, ami nem egy érdem, hanem egy állapot, ugye, és ott megmagyaráztam, vagy megemlítettem azt, hogy a judaizmus nem tartja a szegénységet, azt nem tartja egy követendő útnak. Tehát az aszketizmus az nem egy zsidó tulajdonság, annál is inkább, mert a teremtő azért teremtette a dolgokat, azért adta a világra a dolgokat, hogy mi azokban részesüljünk, mi azokat megízleljük, mi azokat megtapasztaljuk, mi azokat birtokoljuk, vagy birtokul vegyük, természetesen nem túlzó módon, és nem önkényes módon, és nem kihasználó módon. Ugye? Tehát nem arról van szó, hogy az ember nem ehet, hanem arról van szó. Mindig azt szoktam mondani, hogy a zsidóságban az a csodálatos, hogy minden szabad, csak mindent olyan zsidósan. Mi nem mondjuk azt, hogy az ember ne egyen. Egyél, csak egyél kósert. Nem mondjuk azt, hogy az ember ne szexeljen. Lehet szexelni az embernek a saját feleségével. Nem mondjuk azt, hogy mit tudom én, nem szabad szép házad legyen, vagy szép autód. Ezek nem, a zsidóság nem prédikál semmiféle ilyesmiről. Vagy többek között azért, hogy ezt tegnap hosszabban említettem, mert a szegény ember, az igazán szegény ember, vagy minél szegényebb az ember, annál kisebb az ő szabad választási lehetősége. Korábban televízióban dolgoztam, amit a kereskedelmi részleget vezettem, és ugye a statisztikákban, csak itt egy kis anekdota, a statisztikákban van egy olyan szociodemográfiai csoport, ami a jövedelem kategória alapján határozza meg az embert, vagy a vagyoni státusz alapján határozza meg az embereket. Ugye? És akkor vannak A jövedelmi státuszú emberek, B jövedelmi státusz, és akkor ezeknek éppen aktuálisan megvan mindig a tolígia, hogy mit tudom én, a magas jövedelem az nem tudom, nettó, most mondok valamit 300 ezer forinttól, vagy 400 ezer forinttól nettótól, az egy A jövedelem kategóriás embernek számít, és így tovább, és a B az nem tudom, az 400 ezer forintig, nem tudom, 250 ezer forinttal, és itt be vannak sávozva. De van egy másik, sokkal érdekesebb, szerintem sokkal érdekesebb kategória, és a reklámozók, a hirdetők szempontjából ez szintén egy érdekesebb kategória volt, és ez a kategória, ez pedig úgy hívják, hogy purchasing power, azaz vásárló erő. A vásárló erő pedig azt jelenti, hogy mennyi az embernek a szabadon elkölthető jövedelme. Nem az, hogy mennyit keres, hanem mennyi a szabadon elkölthető jövedelme. Hiszen, hogyha valaki keres, mit tudom én, 1 millió forintot, akkor az lehet, hogy sok pénznek tűnik, vagy lehet, hogy sok pénz is egyébként, nominálisan is sok pénz, de hogyha abból az 1 millió forintból neki kötelező kiadásai vannak, mert fizet, nem tudom milyen lakbért, meg bankhitelt, meg gyerektartást, meg mit tudom, meg telefonszámlát, egyebek, és hogyha neki mindösszesen ebből az 1 millió forintból szabadon elkölthető jövedelme csak havonta, nem tudom, 100 ezer forint maradt, akkor ez az ember bizonyos tekintetben szegényebb, mint egy olyan ember, aki 200 ezer forintot keres, de abból a szabadon elkölthető jövedelme 190 ezer forint, mert mindösszesen 10 ezer forint havi kötelező kiadása van. Mit jelent az, hogy gazdagabb? Nem feltétlenül él szebb házban, vagy vezet szebb autót. Azt jelenti, hogy amikor bemegy a közértbe, akkor az az ember, akinek 190 ezer forint szabadon elkölthető jövedelme van, ő szabadabban választ a joghurtok közül, mint az ember, akinek 100 000 forintos szabadon elkölthető jövedelme van, ugye? Tehát a szegénység, ugye miért mondtam ezt a példát? Azért, hogy demonstráljam azt, hogy a szegénység az a szabad választás lehetőségét limitálja. Minél szegényebb az ember, annál kisebb az ő szabad választása. Márpedig a szabad választás fontos és jó dolog. Ez tesz bennünket különlegessé az állatvilágtól. Az, hogy szabad akaratunk van. Többek között ezt tesz minket, nem csak ezt tesz, mielőtt most mit megköveznétek. Oké, és akkor elérkeztünk ahhoz a részhez, ami egy kicsit sikamlós, vagy pontosabban inkább úgy mondanám, hogy magyarázatot igényel. Ugyanis azt mondja a szöveg, azt mondja Jossi ben Yohanan, milyen óvaintései vannak, még milyen intései vannak, azt mondja, altar be sicha ima isha, és ne szaporítsd a szót, ne szaporítsd a beszélgetést a nőkkel. Ez egy közkeletű mondás volt, és hozzáteszi Jossi ben Yohanan, be isto amru, kalva homer be eset habero. És ezt a mondást, ezt az embernek a saját feleségére is, az ember saját feleségére is értjük, hát még mennyire értjük másnak a felesége. Az embernek a saját feleségével sem szabad túl sokat diskurálnia, pláne nem a szomszéd feleségével, vagy másnak a feleségével. Oké? Mindjárt kibontom ezt a gondolatot, mielőtt nagyon megijedtek. Mikán amru hachamim, innen mondták a bölcseink, Kola már be szichai má isá, mindenki, és itt jön a lényeg, mindenki, aki szaporítja a szót az asszonnyal, gorem rá leátszmo, az rosszat hoz magára, votel mi divrei torá, és nem a tóra, elpazarolja az időt a tóra tanulmányozásától, ve szofó jöresge, nem, és a pokolban lesz az osztály része. Ez elég durva, hímsóviniszta a dumának tűnik, vagy tanításnak tűnik, hogyha ha nem próbáljuk megérteni a szöveget. Ugye elsősorban nézzük a felszínes értelmezést. A felszínes értelmezés szerint arról van szó, hogy az ember, ugye a nők jellemzően, vagy a nőkre jellemző egyik tulajdonság, az a pletykálkodás és a letyepetyélés, nem tudom, szóval van ilyen szó, talán ugye van ilyen szó, letyepetyélés, meg üres fecsegés, talán ez a legjobb szó, fecsegés. Ez a fecsegés, ez nem jó dolog, az embernek dolga van ezen a világon, a mi dolgunk az az, hogy ugye a teremtőt szolgáljuk, a tórát tanulmányozzuk, és a fecsegés az elvonja ettől az időt, és akkor egy csomó minden rossz dolog történik, ugye, hogy az ember nem a feladatára koncentrál. Ugye ez a dolog felszínes értelmezése, ez meredek egy kicsit, de érthető, hogy ez miért asszonyok vannak, vagy miért asszonyokat asszociálunk a fecsegéshez és a pletykálkodáshoz, ezt most egy pillanatra tegyük félre, de csak addig, amíg meg nem magyarázom, hogy miért az asszony van használva. Ez egyik dolog. De van egy nagyon érdekes fenomenon. Az érdekes fenomenon az az, hogy nem azt mondja a misna, hogy az ember ne beszélgessen a nőkkel. Ugye a héberben több szó, a héberben konkrétan három kifejezés van a beszédre. Magyarban is egyébként lehet mondani valamit, lehet szólni, és lehet beszélni. Ugye itt meg még lehet, hogy van egyéb más kifejezés. De héberben is van legalább három kifejezés arra, hogy az ember mondjon. Az egyik a ledaber, az beszélni. Igen, beszélni, vagy bocsánat, mondani, az ledaber. Lehagid, nem, az a mondani. A ledaber az beszélni, lehagid az mondani, és lemor az is közölni, vagy valami hasonló. Most a három között a rabbinikus magyarázat szerint a beszéd három szintje között minőségi különbség is van. Minőségi különbség. A minőségi különbség pedig abban érhető tetten, hogy az ember az adott témában val mennyire asszociálja saját magát, hogy mennyire birtokolja azt az adott témát. Miről van szó? Ugye én tudok beszélgetni valamiről, amihez nekem egyáltalán semmi közöm, és semmi közöm sincsen, és semmi tudásom nincsen róla. Tudok közölni, számomra ez egy, ugye én föl tudok olvasni egy általam érthetetlen szakszöveget, nem kell, hogy ez más nyelven legyen, mint amit értek, mint amit beszélek, egy általam teljesen érthetetlen szakszöveget, én ezt fel tudom olvasni valakinek, fölhív engem egy barátom, és azt mondja, figyelj már, nyisd már ki az internetet, menjél fel erre az oldalra, és olvasd már be nekem azt a szöveget, amit ott látsz. Én nekem egy kukot nem értek belőle, pedig magyarul van, de nem vagyok orvos, vagy nem vagyok szakember abban az adott témakörben, amiről szó van, úgyhogy nem értek belőle egy szót. Én el tudom neki ezt az információt mondani, de ehhez nekem az információhoz nekem semmi közöm nincsen. Ez a beszédnek, vagy a kommunikációnak a legalsóbb szintje. A kommunikációnak az egy ilyen magasabb szintje az, amikor tudom, amikor értem, amiről szó van, és úgy mondom el. Van róla valami tudásom, van róla valamiféle elképzelésem, és úgy adom tovább. És a legmagasabb szint pedig az, amikor valami olyasmit mondok, amivel teljesen azonosulni is tudok. Ugye? Mi az, amiről van tudásom? Mit tudom én, van egy föl tudok olvasni egy verset. Megértem, átélem, átérzem. De ez nem azt jelenti még, hogy az én saját valómmal egyesült ez a tudás. Értem a verset, ugye ez a középső szint, ez a második szint. Értem, amit mondok, értem a szöveget, amit mondok, még viszonyulni is tudok hozzá, de még nem tettem teljesen magamévá. A kommunikáció legmagasabb szintje az, amikor olyasmiről beszélünk, amikor olyasmit mondunk, ez egyébként a héberre lehagid, elmondani, ami olyan információt közlünk, ami része a mi egészünknek, a mi valónknak, amivel teljesen azonosulni tudunk, ami részünké vált. Ugye a tudásnak is van több szintje, lehet. Az ember tudhat bizonyos dolgokat, és mégsem válik az ő eszenciájává, az ő saját valójává. Az a tudás a legmélyebb, ami az én egyéniségemet formálta. Más ember lettem azáltal, hogy ezt a dolgot tudom. És nem kell itt valami ezoterikus dologra gondolni. Nem kell valami ezoterikusat gondolni. Egyszerűen az, hogy tudok számolni, az, hogy tudok tízig számolni, az én világképemet, az én világlátásomat teljesen megváltoztatja. Az, hogyha az a pillanat, amikor az ember megtanul számolni. Ugye a számokat talán a legabstraktabb dolgok, és mégis a legvalósabb dolgok. Ki tudja azt megmondani, hogy mi az, hogy egy? Senki nem tudja, vagy mi az, hogy kettő, vagy mi az, hogy 18. De teljesen absztrakt, teljesen elvon dolog, mégis borzasztóan valós. Sokkal reálisabb, talán sokkal reálisabb, mint nagyon sok dolog, ami kézzelfogható és érinthető. Nos, tehát hogy jutottam ide? Ezt most elfelejtettem. Ja nem? Szóval, hogy van olyan tudás tehát, mondjuk az ember, hogyha tud számolni, akkor van olyan tudás, amely az én életemet változtatja meg. Az a tény, hogy én tudok tízig számolni, vagy az, hogy ismerem a számokat, az onnantól kezdve én már a világra nem fogok ugyanúgy tekinteni. És ez nem feltétlenül tudatos dolog, de ez egy indirekt, egy tudatalatti működés. Jó? Tehát arról beszéltünk, hogy a beszédnek tehát van ez a három fokozata, csak úgy, mint a tudásnak. De a szöveg tehát nem azt mondja, hogy ne beszélgessen az ember a nőkkel, vagy ne beszéljen az ember a nőkkel, vagy hogy ne szóljon az ember a nőkhöz. Arról van szó, azt a szót használni, hogy szichá. Szichá az társalgást jelent. Fecsegést. És nem azt mondja, hogy ne fecsegél a nőkkel, hanem azt mondja, hogy ne szaporítsd a fecsegést a nőkkel. Szóval konkrétan a fordítást olvasom, és ne csevek sokat a nőkkel. Ami tehát nem azt jelenti, hogy ne fecseg egyáltalán, az azt jelenti, hogy ne fecseg többet, mint amennyi kötelező vagy minimális. Oké. Jó, tehát itt akkor megértettük tulajdonképpen, azt hiszem, hogy remélem, hogy megértettük ezt a misnát, de legalábbis felszínesen. És akkor most nézzünk egy kicsit mélyebb, egy kabalisztikus, egy haszid filozófiai hozzáállást ehhez a témához. És ugye filozófiáról ígértem, hogy fogunk beszélni, akkor beszéljünk filozófiáról. A judaizmus szerint, és egyébként nem csak a judaizmus szerint, tudomásom szerint, a világot alapvetően két attribútum működteti, azok mellett, az attribútum mellett, amikről korábban beszéltem, de két aspektusból is lehet tekinteni a világon tulajdonképpen mindenre. Az egyik aspektus, ez egy feminin aspektus, ez egy női aspektus, a másik pedig egy maszkulin, egy férfias aspektus. A kettő közt a különbség az az, hogy ugye ez ying és yang, fekete és fehér, sötét és világos, többféleképpen, különböző kultúrákban többféleképpen van megjelenítve ez a feminin és a maszkulin attribútum. A judaizmusban ez aként van megjelenítve, hogy máspia és mekabel. Máspia az azt jelenti, hogy valakire hatni, valakit befolyásolni, ez a máspia, és a mekabel az valamit befogadni, valamit kapni. A női attribútum, a feminin attribútum, az a mekabel, az a befogadás, a kapás attribútuma. A máspia, a férfi attribútum pedig, vagy bocsánat, a máspia, a penetráció, a behatolás, a valakire hatás, vagy valamire hatás attribútuma, ez pedig egy férfias attribútum. És itt nem kell feltétlenül szexuális dolgokra gondolni, de akár a szexuális dologra is így van, ugye? Ugye, hiszen az intimitásban mi történik? Az történik, hogy a férfi behatol a nőbe, ugye? Tehát van egy behatolás, az a máspia, és a nőnek kell pedig befogadnia. Ugye a befogadó attribútum. Minden a világon felosztható ilyen férfi és női, ilyen máspia és mekábel attribútumra. Például, ezt a példát szoktam tanulni, ugye a tanár és a diák viszony, a tanító, és vagy a szülő és a gyerek viszony, legalábbis egy kiskorú gyerekről van szó, akkor az ugyanolyan máspia és mekábel viszony, tehát egy beható és egy befogadó viszony. Ki a befogadó a tanárnál, vagy a tanár-diák viszonyban? A diák természetesen a befogadó, a tanár pedig az, aki az információt adja, aki az információt átadja. Befogadni mindig sokkal nehezebb, mint behatolni. Befogadni mindig sokkal nehezebb, mint átadni. Gondoljunk csak arra, hogy az ember, mit tudom én, hogyha egy vadidegen emberrel kell találkozzál, nem tudom, át kell vegyél tőle valamit, akkor és választhatsz, mit szeretnél jobban? hogyha ő menje, hogy te menjél be az ő lakására elhozni azt, amit el kell hozni, vagy őt enged be a te lakásodba. A legtöbbünk azt mondaná, hogy inkább szíves, inkább én bemegyek oda, semmint hogy az én lakásomban jöjjön be valami vadidegen. De beengedni, befogadni sokkal nehezebb. Ugye a nőknél is, a nőknél a szexualitásban, a nemiségben ez fokozottan tetten érhető. Ugye, míg egy férfi, akár az állatvilágban is, de az emberek között is, egy férfi sokkal szabadabban választja a partnereit, egy nőnél szükség van emócióra, szükség van érzelmekre, legtöbb esetben, optimális esetben, ugye, szükség van érzelmekre, szükség van emócióra, tehát a befogadás az sokkal, az lényegesen egy nehezebb dolog, mint a behatolás, mint az átadás. Ugye egy tanár-diák viszonyban is gondoljunk csak bele, tegyük fel, hogy egy tanár tanít egy diákot, egy tanár éveken keresztül tanít egy diákot, matematikára mondjuk, és aztán utána évek múltán kiderül, hogy a diák semmit nem figyelt oda, és semmit nem hallott, semmi nem érdekelte, semmire nem emlékszik abból, amit a tanár mondott. A tanár valószínűleg nagyon szomorú és nagyon csalódott lesz. Ugyanakkor, ha ennek a reciproka történik, és évekig tanítja a tanár diáknak a matematikát, és aztán egy idő múlva, pár év múlva azt mondja a tanár diáknak, hogy figyelj, amit eddig neked tanítottam, az hazugság, abból egy szó sem igaz. Akkor a diák csalódottsága, aki befogadta az információt, az minden bizonnyal nagyobb, mint a korábban említett esetben, amikor a tanár csalódott a diákban. A tanár csalódása a diákban, az minden bizonnyal kisebb, mint amikor egy diák csalódik egy példaképben, egy tanárban például. Hiszen a befogadáshoz jobban, a befogadáshoz el kell engedjem magam, át kell a saját privátumomról kell lemondjak. Önfeláldozó, ez egy önfeláldozó attribútum, a befogadás. Ahhoz, hogy az ember penetráljon, ahhoz, hogy az ember átadjon információt, ahhoz is szükségeltetik valamilyen fajta, valamilyen mértékű, hogy mondtam az előbb, önfeladás, vagy lemondás, de sokkal kisebb mértékű. Sokkal kisebb mértékű. Aztán most lehet, hogy túlmagyaráztam a dolgot. Oké. Akkor most nézzük azt, hogy hogyan kerül az női beszéd meg. Ugye azt értjük, hogy vannak ezek a férfi attribútumok és a női attribútumok. Ha a teremtés történetét nézzük, mindenki ismeritek a teremtés történetét, a teremtés történetben az van írva, ugye, hogy a föld ugye rögtön a teremtés után, mielőtt még Isten szétválasztotta a földi vizeket meg az égi vizeket, bocsánat, elnézést, hogy félbeszakítom, közben Mohamed, látom, manapság van női rabbi. Szerintem nincs, nincsenek női rabbik, női tanítók lehetnek. Egy rabbi az én véleményem szerint nem igen lehet nő, de egy tanár természetesen lehet nő. Nem arról van szó, hogy egy férfi csak férfias attribútumokkal rendelkezik, és egy nő csak nőies attribútumokkal rendelkezik. Nem erről van szó. Egy férfiban is találhatók feminin attribútumok, és egy nőben is találhatók maszkulin attribútumok. A kérdés az, hogy melyik van túlsúlyban. A férfiakban a maszkulin attribútumok vannak túlsúlyban optimális esetben, a nőknél pedig a feminin attribútumok vannak túlsúlyban. Mi történik, ha egy nőben a maszkulin, erre mondjuk, hogy férfias nő, aki túl férfias, nem feltétlenül, vagy lehet, hogy persze ezt rásütjük már ezt a bélyeget akkor, ha csak a viselkedésének egy bizonyos szegmensét látjuk, de az is előfordulhat, hogy valaki ténylegesen, egy nő ténylegesen túl férfias, ugye? Ismerünk olyan nőket, akik nem érzik komfortosan magukat a saját testükben, és nem csak fizikailag vagy szexuálisan, hanem spirituálisan sem érzik magukat komfortosan. Túl sok bennük, túl teng bennük a maszkulin attribútum. Túlsúlyban van a maszkulinitás. Ezen lehet dolgozni egyébként. Jó? Na most tehát ott tartottam, hogy a világ teremtésénél tapasztalunk egy ős káoszt, ezt úgy hívja a Biblia, úgy írja a Tóra, hogy Tohu Vebohu. Ez egy ős káosz. És ebből a teremtő ugye szétválasztja a vizeket, megteremti a fényt, és így tovább. Ahova ki akarok lyukadni, az, hogy a káosz és a rend az két attribútum, két valóság, kétfajta létezés, a káosz és a rend. A káosz az egy női tulajdonságú, ez egy feminin gondolat, a rend pedig egy maszkulin gondolat. Mielőtt azt gondolnátok, hogy a káosz az rosszabb, mint a rend, ez nem igaz. A káosz ugyanis, mit jelent az, hogy káosz? Mit jelent a tóvebohú? Mit jelent ez a sólet, ez a nagy katyvasz? Mi a káosz az potenciált jelent. Mikor Isten megteremtett a világot, és káosz volt a világban, tóvebohú volt a világban, semmiség, űr volt a világban, az potenciált jelentett, amiből a potenciálból húzta ki Isten, vagy teremtette Isten a vizeket, vagy a fényt, és így tovább, csak úgy, mint egy nő, amikor megszüli a gyerekét, amikor egy nő terhes, ugye, és gyermeket szül. Az a gyerek, ami a nőben van, az egy potenciál. Onnantól kezdve, hogy ketté válik a test, és a gyerek elhagyja az anyaméhet, onnantól kezdve a lehetőség van a gyereknek megvalósítani a benne rejlő potenciált. De addig az a gyermek az még potenciál. Ezért mondjuk azt, hogy a káosz az egy női, az alapvetően ahhoz hasonló, mint egy terhes nő, a rend pedig ahhoz hasonlít, mint egy már megszületett gyermek. A rend az egy férfias attribútum, a káosz pedig egy női attribútum. Ezért tehát, amikor a Misna azt mondja, hogy ne szaporítsuk a pletykálkodást az asszonnyal, az asszonyokkal, akkor nem feltétlenül a nőkre gondol per se, nem feltétlenül az asszonyokra gondol, hanem arra a káoszra gondol, ami a judaizmusban, amitől távolodnunk kell, amiből, ami a megvalósítatatlan pot, a megval, megvalósítatlan potenciálról beszél a Misna. A káoszról beszél. A káosztól kell távolodjunk, mert minket mi érdekel, mert minket a rend. És akkor, hogyha ezt a gondolatot elsajátítjuk, akkor megérthetjük, hogy miért mondja a Misna azt, hogy aki túl sokat pletykálkodik, vagy aki túl sokat fecseg a nőkkel, az rosszat hoz magára, eltávolodik a Tóra szavaitól, és így tovább, ugye? Mert minél távolabb kerülünk a rendtől, a feladatunktól, a kötelességünktől, annál nagyobb a baj. Minél kevésbé koncentrálunk arra, hogy mi is tulajdonképpen a mi dolgunk, a mi feladatunk, annál nagyobb a probléma. Tehát még egyszer, ne szaporítsd a szót, ne szaporítsd a fecsegést, a felesleges, az üres locsogást, ugye? Tehát nem a tényleges információ közlést, és nem arról van szó, hogy ne beszéljen az ember, vagy ne fecsegjen egy kicsit, hanem arról, hogy ne szaporítsa, ne vigye túlzásba. Mert a túlzás az ezt erősíti, ezt a fajta egyébként feminin attribútumot, amit úgy hívunk, hogy káosz. Tóvebohú. Ezt a fajta feminin attribútumot. Még egyszer, ne értsetek félre, a feminin attribútum nem rosszabb, mint a maszkulin attribútum. Ebben az esetben a mi feladatunk a káoszból rendet csinálni. A mi feladatunk megvalósítani a bennünk rejlő potenciált. A mi feladatunk... Most ahhoz, hogy a potenciál létrejön, ahhoz természetesen, ugye ahhoz, hogy a gyerek megszülessen, ahhoz szükség van az asszonyra, aki kihordja. Szükség van a méhre, aki táplálja. Egyébként nagyon érdekes, mert a héberül úgy hívják az irgalmat, hogy rachamim. Héberül az irgalom, az rachamim. Héberül az anyaméh szó, az rechem. Ugyanebből a gyökből, ugyanebből a szóból származik. Az anyaméh az irgalmat jelent. Mit jelent az irgalom? Az azt jelenti, ugye van a kegyesség, amikor az ember valakivel valami jót tesz, és van az irgalom, amikor valaki úgy tesz valakivel jót, hogy nem csak nem vár érte semmilyen köszönetet, de még azt se tudja, hogy mi fog abból kisülni, amit ő tesz. Ugye tehát az anyaméh, amikor egy nő terhes egy gyerekkel, akkor olyasmibe investál, fizikailag és spirituálisan, ugye a saját kalciumából, a saját magnézium, nem véletlenül kell a terhesnőknek mindenféle vitaminokat szedni, hiszen a gyerek szívja el tőle a vitaminokat, az ásványanyagokat. Ugye ez a fajta önzetlen adás a nő részéről, ez rachamim, ez irgalom. Ezért még egyszer, ezért a héberül a anyaméh, a szó az rechem. Tehát ez a fajta káosz, ez a fajta potenciál, ez inkább káosz helyett azt mondanám, hogy potenciál, talán az lehet, hogy jobb szó. Nem, igazából nem jobb szó, mert a káosz is nagyon jó szó, nincsen semmi baj. De mondjuk azt, hogy a tohuvebohu, ez azért női attribútum, mert ez egy potenciál. Jó, tehát a mi feladatunk az a potenciált megvalósítani, a mi feladatunk az, hogy a cél felé tendálódjunk, és ne pedig minél messzebb a céltól. Ezt is minden bizonnyal, vagy legalábbis misztikus, haszid, kabbalisztikus értelmezés szerint a Misna ezt is próbálja számunkra közölni. hogy nem feltétlenül pusztán a pletykálkodással van a baj, hanem azzal van a baj, hogy mit rejt a pletykálkodás, mi áll mögötte. És a mögötte az a bitul torá, a torával való foglalkozásnak az ideje fog tőle csökkenni, a haszontalanra, a hiábalóra fordítunk energiát, ahelyett, hogy a célunkat a valósítanák meg, a célunkhoz kerüljünk közelebb. Jó? Idáig beszéltünk ma. Látom, hogy írtatok egy csomó mindent női rabbikról. Bocsi, a blogomat nézzétek, a lekvarisjam.blog.hu-n, írtam erről a témáról korábban. Nem azért, mert fundamentalista vagyok, vagy valamilyen radikális, hanem azt gondolom, hogy egy rabbi nem lehet nő és kész. Nő lehet tanító, ami semmivel sem rosszabb, mint egy rabbi. Rabbik azok férfiak, és nem azért, mert a férfiak jobbak, mint a nők, egyszerűen azért, mert a rabbiság, vagy ez a koncepció, ez alapvetően egy vallási koncepció, amit a vallási jog keretei között kell értelmezni, ennek megfelelően nem léphetünk ki ebből, márpedig a vallásjog azt mondja, hogy különböző okokból, amikre szívesen beszélek egyébként egy következő alkalommal, ha érdekel benneteket, hogy egy zsinagógában az előimádkozó az miért nem lehet nő, vagy valami hasonló, vagy miért nem adhat össze egy fiatal párt egy női rabbi. Erről is szívesen beszélek egy másik alkalommal. De legyen most az elég, hogy tekintve, hogy ezek vallási kategóriák, azért érdemes azok szerint, a játékszabályok szerint játszani, amilyen játékszabályokat a vallás egyébként lefektetett ezzel kapcsolatban. Oké. Kedves Ödön nagyon szép dolgot említett, a Talmud beszél erről, három ismertető van a zsidónépnek, szemérmesek, irgalmasok és jótevők, és ez mind a két nemre vonatkozik. Nem csak, hogy mind a két nemre vonatkozik, ha belegondoltok, a Biblia, mit mond a Biblia? Isten megteremtett az embert, azt mondja a Tóra, azt mondja Mózes, a teremtés könyvében azt olvassuk, hogy Zahar vene keiva baraotam, Isten nőnek és férfinak teremtett, hogy az első ember, az első teremtmény az egy ilyen hibrid lény volt, és szintén ezt a kifejezést használjuk, amikor azt mondja, hogy becellem elokim baraotam, hogy Isten képmására teremtette a teremtő az embert. Nem csak a férfi, a nőt is. A nőt is Isten képmására tesz. A 3300 éve a birtokunkban lévő dokumentum, ez lefektet egy radikálisan modern gondolatot. Egy radikálisan mond. Az, hogy ezt évezredeken vagy évszázadokon keresztül különböző emberek félre értelmezték, az legyen az ő bajuk. De a Tóra rögtön az elején kijelenti, rögtön a teremtésnél kijelenti, hogy Isten a képmására teremtette az embert. Pont. Nőt és férfit egyaránt. A nőnek ugyanolyan isteni attribútumai vannak, mint a férfinak. A nők lelke ugyanolyan attribútumokkal bír, mint egy férfi. Ennek megfelelően a dolog igazán demokratikus, és semmilyen módon nem himsoviniszta, vagy bármilyen más. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Örülök, hogy ilyen sokan voltatok megint. Tök jó és nagyon megtisztelő. Kifejezetten nagyon megtisztelő a rengeteg like, meg az iszonyatos sok komment, meg az, hogy ez egy ilyen élő kis csoporttá kezdett alakulni. Jó lenne majd elgondolkodnom azon, hogy mit lehetne kezdeni így magunkkal, mert több százan vagyunk, és ez szuper, hogy milyen módon tudunk még egymással érintkezni, találkozni, tudást átadni, és így tovább. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, holnap este ugyanígy 8-kor találkozunk, Lekvár és Zsemen, olvassátok addig, ma is került ki blogbejegyzés, holnap is kint is volt az Index címlapon, holnap is fog kikerülni, úgyhogy ajánljátok mindenkinek, sziasztok, szép estét, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra, és még egyszer a mai tanulás a holokausztban elhunyt 6 millió áldozat lelkének az üdvére, az ő emlékükre valósult meg. Legyen a Tianismatam, Cururab, Cururushaim, legyen a lelkük beírva az örök élet könyvébe. Sziasztok, szép estét mindenkinek!